Ézsaiás proféta könyvének 63. fejezetének első versétől fogjuk olvasni Isten igéjét. Majd kérem, még álljunk fel, míg az igét olvassuk. Nem tornóra gyanánt, hanem tényleg Isten jelenti tiszteletből tegyük ezt. Ézsaiás proféta könyvének 63. fejezete, és az első verstől olvasom Isten igéjét. Kijön ott Edomból, vérvörös ruhában, bokrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel. Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Miért vörös az öltözeted, miért olyan a ruhád, mint azoké, aki borsajtóban tapos? A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem. Mert bosszúvalás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje. Föltekintettem, de nem volt segítőm, csodálkoztam, mert nem volt támogatóm. Saját karom segített nekem, és felindulásom támogatott. Népeket tapostam el haragomban, szétzúztam őket felindulásomban, és földre öntöttem levüket. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem, mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim nem tudnak meghazudtolni, ezért szabadítom ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált, és harcolt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihúzta nyájának pásztorát? Hol van, aki beléöntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezett őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztában, meg sem botlottak. Mindikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentettem őket az Úr lelke. Így teregetted népedet, dicső nevet szerezze magadnak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad, szíved megindulása és irgalmad? Miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolta a szent helyedet. Aztán ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sosem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanál az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Atyám, köszönöm neked az igét, a kijelentést, a szót. Tedd azt elevenné élővé, személyessé, drága szellemed által. Tedd a személyes üzenesté, életváltoztató erőddel, hatalmaddal. Az Úr Jézus Krisztus nevére, az Atyaisten dicsőségére, és a Szentlélek Isten ereje által. Amen. Foglaljunk helyet. Tudom, elég furcsa igék ezek, húsvét ünnepén, mégis azt gondolom lényeges, hogy ezekkel az igékkel foglalkozzunk. Külföldön voltam, és amikor jöttünk hazafelé, a repülőn megvoltak a helyek, hogy hova kell ülni, és akkor ugye testvérek kerestük a helyet egymás mellett, aztán volt ott két fiatalember, ahol az én egyem szólt. Szóval úgy voltam, nem keresek én helyet, odaülök melléjük, mondom, hát ebből bizonyságtétel lesz. Halleluja. Nos, két török fiatalember volt mellettem, akik Norvégiában élnek és dolgoznak. Az egyik maxőr volt, aki Kínában tanult akupunktúrát és kezelgette az embereket. A másik, mint kiderült, Norvég egyik leghíresebb fodrásza volt, ő a királynőnek a fodrásza, meg sok politikusnak, meg sportolónak fodrásza, de ezt nem tudtam, amikor leültem melléjük. Nagyon hamar elkezdtünk beszélgetni. Kiderült, hogy DJ volt a fodrászunk is korábban, a közös témánk megvolt azonnal, egyből meghívta Bélizre, vodkára vagy konyakra, mondtam neki, hogy köszönöm szépen, egyiket sem kérem, és akkor vizet ittam velük. A lényeg az, hogy az Úr nagyon kegyelmesen munkálkodott, az egyik muszlim volt az egyik török fiatalember, aki mellettem ült, a másik kereszténynek mondta magát, tehát valamilyen vallása biztos volt, de erről nem sokat beszéltünk, az evangélium annál többet, és a végén azt mondták, hogy ha még tartanak 5 órát ez a repülőt, biztos keresztiek lennénk mi is, mondta ez a muszlim fiatalember. Aztán hát odaadtam neki a website címet, és mondták, hogy még itt vannak Magyarországon, ahol is lehet eljönni a gyülekezetbe is. Budapesten vannak, az Interkontinentálban, tehát nem a legcsóró fajta. De csodálatos volt tapasztalni az Istenek a munkáját, ahogy megérintett őket Istenek szelleme, az Istenek igéje. És azt mondták, ugye 42-en voltunk ott körülöttük, tesók hallották, hogy én nyomatom az evangéliumot, ott körülöttünk mindenki imádkozott, tehát ugye ez egy közös akció volt. És az Úr lelke megérintett az ő szívüket, és azt mondta, hogy azt látja, hogy nem csak jelenem van, hanem a jövőm. És látja, hogy van jövőre, a jövőre vonatkozóan hitem, képem, tervem, nem csak ebben az életben, hanem azon túl is. És azt mondja, neki erre szüksége van. Ő ezt akarja, mind a kettő, szerette volna. Hát mondtam neki, hogy ez lehetséges. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. De már sokat tanultam az Úrtól. Tudom, hogy egy epizód szereplő voltam Isten nagy munkájában ezen a repülő úton, és nagyon jó volt. Aztán ugye húsvét van, és tudjuk azt, hogy a feltámadás örömhírét angyalok hozták el az asszonyoknak, akik ugye meg voltak lepődve és sírtak, mert úgy gondolták, hogy elveszítették az a mesterüket, és akkor reggel hozzám is jött egy angyal a családból, és a kezembe adott egy húsvéti ajándékot. És a következőt olvastam benne. Feltámadás ünnepén örömhírrel járok én, olyan, mint a mi megváltónk nem járt még a földszínén. Nagykő fette bár a sírt, asszonycsapat csendben sírt. Megnyílt sírból égi angyal, zengte szét a drága hírt. Ne féljetek, higgyetek, örvendezzen szívetek. Isten fia feltámadott, győzött sír és gyász felett. Hálás szívvel áldom őt, ő készíti a jövőt. Ő az élet, ő a béke, fáradt szívek menedéke. Ha eljön és feltámadunk, mindörökre áldjuk őt. Halleluja. Jó kis üzenet, nem? Ezzel keltem, ezzel a húsvéti angyali üdvözlettel. Amikor az Isten igére figyelünk, és jól tesszük, az igére figyelünk, egyedül az Isten igére tudja megtartani a lelkünket. Semmi más. Az érzelmeink nem fogják megtartani a mi lelkünket, én sem tudok megtartani senkit. Másik alapigazság pedig, hogy a Bibliát megérteni csak akkor fogjuk, ha Krisztus keressük benne. Ha nem Krisztus keressük a Biblia lapjaiban, akkor eltévedünk, és sok mindent ki fogunk halászni a Bibliából, meg ki fogunk találni belőle, sok okosságot, meg nagyszerű dolgot, ami jónak tűnik, meg nagyon hangzatosnak, csak éppen élet nem lesz abban. Ez a ige szakasz Ézsaiás próféta könyvében nagyon erőteljes próféta üzenetet és tanúságokat tartalmaz, ami számunkra. Egészen megdöbbentő az eleje, ahogy ír Ézsaiás egy látomásban, lát egy erőteljes szemét, aki olyan erőteljesen lép fel, mint akinek van hatalma és ereje szabadításra, van hatalma és ereje cselekedni. Így látja az embert, úgy cselekem, bátran, előlép, erőteljesen, föláll, fölép. És azt mondja, amikor nézte ezt az embert, ezt a szemét, akkor látta, hogy a ruhája vörös volt. Olyan vörös volt, mint mikor valaki tapossa, ugye nagy kádba taposták korábban a szőlőt, és úgy taposták a levét, a mustot, így csinálták a bort. És olyan volt a ruhája, mint aki taposta egész nap ezt a vörös levet folyató fürtöket, és tiszta vörös lett az ő ruhája. És akkor azt mondja itt Isten igéje, hogy bosszúállás napja jött el. Senki nem segít nekem, egyetlen nemzet és nép sincs velem. Én magam vagyok. Senki nem segít nekem az ítéletben, én egyedül vagyok. De véghez viszem az ítéletet, és a nemzeteket és népeket taposok. És ettől, az ő levüktől vörös az én ruhám. Az ő vérüktől vörös az én ruhám. Ez a kép visszajön több helyen a Bibliában, jó proféciájában is, de egészen Jelenések könyvében is visszajön ez a kép, ez a sajtó. Az a megírva a Bibliában, hogy szólnak a mennyben, hogy erezd neki a sallót, mert megérettek a fürtök. Megérett a föld a szüretre. Le kell szüretelni. És összegyűjtötték a szemeket, ugye az embereket, az emberi lelkeket, berakták egy nagy kádba, és Isten haragjában, büntetésében megtapossa azt, és a Biblia azt mondja, hogy a vér a lovak zablájáig fog érni Jeruzsálem körül, amikor a nemzeteket és a népeket megítéli az Isten. A Jelenések könyve 19. fejezetében, a 15-16. Versben olvasunk erről. Talán jó is, ha megkeressük, és innen olvassuk el. Jelenések könyve 19. fejezet 11-16. Versekig. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, bocsánat, a szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül, és vérbe máltott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki. Az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyorsba öltözve. Szóval szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyok királya és uraknak ura. Ez a kijelentés ugye magára názáreti Jézus Krisztusról szól, amikor megjelenik a földön és ítéletet fog tartani a Jeruzsálem köré gyűlt nemzetek és népek felett, és megítéli őket az ellenszegülés miatt, a lázadásuk miatt. A haragja a Bibliában azon írva, nagyon érdekes, és meg korábban is, amikor olvastam a Jelenések könyvében ezt a szót, búsult haragjának sajtóját. Tehát azt látom, hogy az Isten, amikor megítéli majd a nemzeteket, akkor egyáltalán nem úgy fogja megítélni, na, végre, megkapjátok. Hanem azzal a fájdalommal fogja megítélni, hogy eljöttem, azt mondja, a Biblia, látom a megnyílt eget. És a mai üzenetnek, a mai igehirdetésnek ez a legfontosabb mondata, hogy látom a megnyílt eget. Az ég meg van nyitva. És azt mondja az Isten igéje, a megnyílt égen keresztül jön le a királyok király és uraknak ura, és megítéli a nemzeteket. Isten haragja jön el benne, és által a vasveszővel tereget a népeket, tehát ugye a bírói székbe ül az Isten, és ítélkezik ezek felett a népek felett. De a haragja az egy búsult harag, azt mondja a Biblia. A megnyílt ég beszél arról, hogy valaki lejött ezen a nyíláson keresztül erre a földre valamikor. Ez volt ugye az Isten fia Jézus Krisztus, és el is ment ezen a megnyíláson keresztül a mennybe. És Istennek nagyon fog fájni az, amikor a nemzetek és a népek nem éltek ezzel a szeretettel. Nem éltek ezzel a lehetőséggel. Elutasították, visszautasították azt a kegyelmet, ami az Isten megkereste a nemzeteket és a népeket. Nem csak zsidókat, hanem minden nemzetet megkeresett Krisztusban az élő Isten. A Biblia világosan beszél, lesz egy nap, amikor a megváltunk, a Jézus Krisztusunk, mint bíró fog visszajönni erre a földre. És ítélkezni fog a nemzetek és népek felett. És olyan megdöbbent ez a kép, hogy a vér a lovak zablájé fog érni. Vér fog folyni ezen a földön. Az ítéletnek a súly alatt összetörnek a nemzetek és a népek. És a Biblia azt mondja, hogy egyetlen nép sem fog mellé állni. Senki nem lesz mellette, mikor az ítélet tartja. Ő fog egyedül ítélni, mert ő a hű és igaz. Neki van egyedül joga ítélni a nemzetek fölött. Talán visszaemlékeztek arra, amikor ott van a bűnös nő a földön, meg akarják kövezni a parázna nőt, a zsidók, és Jézus fölteszi a kérdést. Aki büntelen köztetek, az vesse rá az első követ. És Biblia azt mondja, mind elódalogtak, mind eltávoztak onnan, egyik sem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy hű és igaz, hogy joga van ítélkezni mások felett. Jézus Krisztushoz nem csatlakoztat senki ebben az ítéletben. Mert mi magunkat ítélhetnénk el csak. Nem ítélkezhetünk senki felett ebben az ítéletben. Nincs jogunkhoz. Mi követni fogjuk őt, ha elragadhatunk, és vissza fogunk vele jönni a mennyből, de mi nem leszünk része ennek az ítéletnek. Egyedül ő lesz jogos. Őtől lesz jogos az ítélet, mert ő az, aki lehetőséget adott a szabadulásra. Aztán egy ennek a képnek a hatása alatt egy imádság jön föl Ézsaiás profétából, Ézsaiás szájából, és emlékezni kezd az Isten hűségére, Isten szeretetére, és elkezdi keresni az Istent. Isten kereséssel találkozunk ebben a üzenetben, amikor szembesül azzal, hogy Isten jogosan fog ítélni. Joga lesz az ítéletre. És amíg az Isten meg fogja ítélni a nemzeteket és a népeket, akkor az senkinek nem lesz kérdés, hogy az ítélet jogos. Ez nem lesz kérdés senki számára. A 7. versben azt olvassátok, hogy nézzétek az Ézsaiás 63-at, hogy az Úr hűségét magasztalom, az ő tettei dicsérem mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagy az ő hűsége. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim nem tudnak meghazudtolni. Ezért szabadítottam ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket. Szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ős időktől fogva. Megint egy fontos kijelentéssel találkozunk. Azt mondja a Szentírás, hogy nem követ, vagy küldött, vagy angyal szabadította meg a népét. Nem is Mózes. Nem is Ábrám. Nem is Izrael. Nem is Izsák. Nem is a 12 ősatya. Nem Dávid. Nem Sámuel. Vagy a bírák közül bárki. Nem a proféták. Nem Ézsaiás. Nem ezek szabadították ki Isten népét az elveszettség állapotából. Nem egy angyalt küldött az Isten, hogy megszabadítsa népét a nyomorúságból. Nem az a lényeg, hogy jönnek angyalok és imádkoznak és hadakoznak, bár megteszik ezt is. Nem ez a lényeg, nem a szabadításnak a kulcsa. A Biblia azt mondja, hogy ő maga szállt le, hogy megváltsa és megszabadítsa népét az ő hűségéért. Nagyon érdekes, ugyanis a Bibliában találkozunk ez az angyal képével, a Mózes második könyvében a kivonuláskor, amikor Izrael népe kivonul Egyiptomból. Azért lényeges ez, mert amikor Jézus történetét olvassátok a Bibliában, és azt olvassátok, hogy elénekelték a zsoltárokat, és fölmentek az olajfák hegyére, akkor találkozunk az Egyiptomból a kivonulás zsoltáraival, a kis Hallel zsoltárok, vagy a kis Halleluja, vagy Hallel, vagy Halleluja, az Isten neve az él, vagy a Jahve, Halleluja, akkor a 113-tól a 118-ig zsoltárig vannak ezek a zsoltárok. Nagyon érdekes, elolvastam ezeket a zsoltárokat most így húsvétkor, és hát fantasztikus. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus ezeket a zsoltárokat énekelte el a tanítványokkal, amikor mentek fel az olajfák hegyére, és ugye ott találjuk Dávidot, mikor menekül Jeruzsálemből, megy fel az olajfák hegyére, és imádkozik, keres az Urat. Megy az olajfák hegyéről, imádkozni szokott, és Jézus Krisztus maga az olajfák hegyéről ment el a mennybe. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, beszámolóként. Majd ide még ebben a képre vissza fogok térni. Tehát a Biblia elénk tárja azt, hogy az Ószövetségben megjelennek angyalok Isten népének vezetésére, azaz kivezetik, ez az angyal kivezeti Izrael népét az egyiptomi fogságból, de itt az Isten igéje azt mondja, hogy nem angyal szállt le a mennyből, hanem Isten volt maga, aki kivezette az ő népét a fogságból, az egyiptomi rabszolgaságból, amely kép ugye megegyezik azzal, amikor az ember elveszett, nyomorult, bűnös ember, Isten nélkül éli az életét, és maga próbál kapálózni, és boldoggá tenni saját magát boldogul ebben az életben. Ennek a képe, az egyiptomi kép, a bűn rabságának a képe, amelyből megszabadít bennünket az Isten. És Biblia azt mondja, hogy Izrael népét a pusztában nem egy angyal vezette, hanem az Isten szállt le, és szabadította ki erős kézzel. Hát nézzük ezt meg, hogy is vannak ezek a dolgok. A Mózes második könyvéhez jutottam, mikor ezzel foglalatoskodtam, és halleluja. A zsoltárokat olvasva, a Hallél zsoltárokat, a kis Hallél zsoltárokat olvasva, amit Jézusék énekeltek a Páska, vacsora előtt énekelték a 113-114-es zsoltárt, a zsidók általában az ünnepi zsoltárok voltak, és a Páska vacsora után pedig a 115-118-as zsoltárig énekelték el, ezóta része az ünnepnek, ünnepénekek voltak ezek ősidőktől fogva. Nos, a 2 Mózes 14, 4. része szalapoztok, akkor meg fogjuk fejteni ezt a kérdést, hogy hogy is vannak ezek a dolgok, az angyali dolgok, meg ez az Istennek a leszállása a mennyből. Halleluja. 2 Mózes 14, 19, 20. A 2 Mózes 14, 19, 20-tól. Ott tartunk, hogy kijön Isten népe, kivezeti Isten az ő népét Egyiptomból, és megérkeznek a Vörös-tengerhez. Mögöttük a fáraó serege, előttük a Vörös-tenger. És ne felejtjétek el, hogy azt mondta a Bibliában Isten igéje, a Ézsaiás 63-ban, hogy az ő erős kezével ragadta meg Mózes jobbját. Tehát nem arról van szó, hogy Mózes fölemelte a botját, és ketté vált a Vöröstenger, hanem Mózes így állt, és mondta, hogy most mit csináljak. És akkor Isten erős kézzel lehajolt, megfogta Mózes kezét, és felemelte. Ez van megírva a Ézsaiás proféta könyvében, hogy olvassátok, a kijelentést olvastuk. És akkor felemelte Isten a kezét Mózesnek, akkor erős szél kezdett fújni, és hajtotta a vizet egész éjjel, és a víz falként megállt, és ahogy mondja a Biblia, és népét, mint a pusztában, a lovat átvezette Isten, meg sem botlott egyik sem a vörös tengere. Nos, a vörös tengerbe való bemenetel előtt vagyunk, és következőt olvassuk. Ekkor elindult az Isten angyala, a Kizzel tábor előtt járt, és mögéjük ment. Tehát beszélünk egy angyalról. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Tehát látjuk, van egy angyal és van a felhő, akik együtt mozognak. Együtt mozdul ez a felhő, Istennek jelenléte, és az angyal együtt mozog. De hogy van az akkor, amit Biblia mond itt kijelent Ézsaiáson keresztül, hogy nem angyal szállt le, hanem Isten szállt le, hogy megszabadítsa az ő népét. Lapozunk tovább a 23. részhez, mert ki van jelentve ez nekünk a Bibliából. Sose felejtsük el, hogy nem kell kitalálnunk semmit az Isten igéből. Az ige igét magyaráz. Nincs szükség fantazmagóriára, nincs szükség a jó ötleteinkre. A választ a Bibliába kell keresni. Amen. Akkor nem tévedünk el. És fontos az igét megérteni, mindig úgy fogjuk, hogy Krisztus keressük az igékben. Tehát amikor az angyal kérdését akarjuk megérteni, akkor ebben Krisztus keressük. Hogy hol van itt Krisztus? Hol van itt Krisztus? 23. rész. A 22-26-os versek. De engedelmesen hallgatsz, szavára, bocsánat, 20. verset olvasom. Íme én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass a szavára, ne szegülj ellene, mert nem bocsátja meg a hitszegéseteket, hiszen az én nevem van jelen benne. De engedelmesen hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója szorongatóidnak. Mert az én angyalom előtted megy, és bevisz az emóriak, hetiták, periziek, kánániak, hiviak és jebusziak közé, és kiirtom őket. Ne borulj le isteneik előtt, ne szolgáld azokat, és ne cselekedj úgy, ahogyan ők cselekesznek. Sőt, roncsd le azokat, és törd össze szent oszlopaikat. Ha isteneteket az urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és vízzel. És eltávolítom tőled a bajokat. Nem vetél el, sem meddő nem lesz senki földeden. Napjaid számát már teljessé teszem. Azt olvasod itt a Bibliában, azt olvastuk, hogy az én nevem van jelen benne. Az angelos azt jelenti, hogy küldött. Azt mondja, elküldtem valakit, akiben jelen van az én nevem. A héberben tudjuk azt, hogy a név az a személyt jelenti. Amikor Isten kijelenti magát, hogy Jahve, vagyok, voltam, leszek, ez az én nevem, mindörökre, akkor ez Isten magát jelentett, hogy kicsoda ő. Ez a zsidók ugye nem is vették a szájukra a Jahve nevet, mert ugye ez Isten. Isten nevét szállta ki, hiába nevet, tehát ne beszélj Istenről hiába. A Biblia azt mondja, ebben az angyalban az én nevemet jelentettem ki, az én nevem van benne, akkor ezen el kell kicsit gondolkodjunk. A Biblia azt mondja, a János evangélium 8. fejezetében, lapozzunk oda, János 8, de még mielőtt ezt olvasnál, 14. része az lapozatok először, és visszajön a 8-hoz. 14-es részből olvasok először. 8-tól 11-es versig. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd merünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok neked, nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Amen. Jézus Krisztus azt mondja, hogy benne van kijelentve az Isten, az Atya Isten. Amikor őt nézték, akkor az atyát látták meg. Akkor a Biblia azt mondja, hogy benne jelentem ki magamat, azért nem van kijelentve ebben az angyalban, akkor ezt Krisztusra kell értenünk. A zsidó nép a pusztában, a felhőben merítkezett be. Mi pedig bemerítkezünk Krisztusba. Mikor vízben merítkezünk, Krisztusban merítkezünk be. Amen. A zsidó nép, amikor a pusztában volt, a 111. Zsoltában az majd meghasította a sziklát, és forrás fakasztott abból. Amikor a szikláról beszél a Biblia, a kőszikláról, amely velük ment a pusztában az új szövetség jelentés alapján, és megnyílt a szikla, és belőle ittak, Krisztusról beszélünk. Krisztus kísérte végig az útjukon a zsidó népet. Amikor a zsidó nép szabadításáról beszélünk, és arra leszállt az Isten a mennyből, akkor arról beszélünk, Isten elküldte a Krisztust hozzájuk, hogy vezesse végig a halálból az örökségükbe őket. Amen. A bűn halálából, a szabadításon át, a pusztán keresztül az örökségükbe. Amen. Halleluja. A pusztáról majd jövő héten beszélek még. Vagy forradalmi üzenetem. Halleluja. De most nem megyek ebbe bele. Tehát a Krisztus volt az, aki megtört a bűnnek hatalmát, a bűnnek rabságát, kihozta a bűnből a zsidó népet, átvezette a pusztába, és Krisztus az, akire figyelniük kellett, hallgatniuk kellett szavára, mert ő bevitte őket az örökségű földjére. Amen. Ugyanígy az Isten népe ebben a mai időszakban. Ebben a mai időszakban. A Krisztus szabadított meg bennünket egyenként a bűnhatalmából, a Krisztus vezet át bennünket az életünknek ebben a szakaszában, és a Krisztus fog bevinni bennünket a megnyílt égen keresztül a mennybe. Amen. A Biblia azt mondja, hogy hallgassatok szavára. Figyeltek rá, amit mond. Mert ha szavára hallgattok, be fogtok menni az örökségetekbe. És én, azt mondja az Úr, rettegést fog támasztani az ellenségétekkel szemben. És én, Istenetek az Úr, adni fogok nektek kenyeret és vizet. Győzelmet adok nektek. Sikert adok nektek. Megőrizlek és megtartalak benneteket. Amen. Amikor az angyal szaváról beszél a Biblia, akiben kijelentette Isten magát, a Krisztus szaváról beszél a Szentírás nekünk új szövetségi keresztényeknek. Ha be akarsz menni a mennyek királyságába, és győztesen akarsz átmenni a te örökségeden és földeden, ebben a földi életben, akkor egyedül egy megoldás van. A Krisztus szavára kell figyelni, és neki kell engedelmeskedni. Amen. Amen. Tanácsolom magammal együtt, hogy talán kicsit többet kéne foglalkoznunk, hogy mit is parancsol Jézus Krisztus. Mi van kijelentve a Szentírásban? Talán jobban haladnánk. De nem kell kolbászolni a bűnhegye körül, a Szeirhegye körül annyit, mint a zsidó népnek. Ugye 40 évig kerülgette a Szeirhegyét, a bűnnek a hegyét. Mert nem hallgatott az angyal szavára, nem hallgatott az isteni kijelentésre, nem figyelt a Krisztusra. A 8. részben a János evangéliumában a következőt olvassátok, a 31-es versben. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Olvassuk együtt. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Még egyszer. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Lapozzunk csak vissza a 2. Mózeshez, 23. részhez. Vigyázz magadra előtte. Vigyázz magadra előtte. Az azt jelenti, hogyan lehet vigyázni magunkra Krisztus előtt. És hallgass szavára. Ne szegülj ellene, mert nem bocsátja meg a hitszegéseteket, hiszen az én nevem van jelen benne. És itt vannak az ígéretek a győzelemre, mert ez én angyalom előtted, mert is bevisz arra a földetiteket, ne boruljatok le isteneik előtt, ne szolgáljátok azokat, ne cselekedjetek ugyan, ők cselekesznek, sőt, rontsd le azokat, és törd össze szent oszlopaikat. Ha isteneteket az urat szolgáljátok, akkor megállt kenyérrel és vízzel, és eltávolítom tőled a bajokat. Nem vetél el, sem meddő nem lesz senki földeden. Napjaid számát teljessé teszem. Azt jelenti, hogy a földi pályádat, amelyet megfuthatsz, betöltöd napjaidat, addig fogsz élni, ameddig Jóisten megszabta annak a földi életet napjait. Tehát ebből azt látjuk, lehet befejezni hamarabb a földi életet. Meg lehet halni hamarabb. Isten áldása az, amikor valaki betelve az élettel tud elmenni erre a földi létből. Isten áldása az, amikor Isten megadja azt a kegyelmet valakinek, hogy betelve az élettel tud elköltözni a földi életből. Nem akarom mondani, hogy hány éves kor ez, mert Biblia 78 esztendőt mond egyébként, ugye a Zsoltárok könyve, annyi szabadott meg az emberek számára. És azt gondolom, hogy ez egy jó támpont, de hogy ki, mikor, azt azért nem tudjuk egyikünk sem. A Biblia azt mondja, hogy Isten megállt téged egy hosszú és áldott élettel, ha ráfigyelsz, és megállt téged győzelemmel. Azt mondja a Biblia, az ő szavára figyelni azt is jelent, hogy nem áldozunk az ő isteneiknek, nem követjük az ő cselekedeteiket, nem beszélünk úgy, hogy ők beszélnek, nem járunk úgy, hogy ők járnak, és nem döntünk úgy, hogy ők döntenek, és hanem kiírtjuk azokat a dolgokat az életünkből, családunkból, amelyek bálványimádáshoz, a Krisztusról elszakadottsághoz vezetnek bennünket, vagy befolyásolják azt, hogy hogyan figyelünk az Úrra, hogy halljuk az ő szavát. Tehát a Krisztussal figyelni, a Krisztus szavára hallgatni, ha valaki ezt teszi, az a tanítványa a Krisztusnak. Más nem. Ahhoz, hogy Krisztus szavára hallgassunk, ez kettő dolog kell. Miután megismerted őt. Egyrészt egy nyitott szívvel azt mondani Isten előtt, Úr és Úr, Uram, bármit mondasz, én megteszem. Ismerős dalszöveg is, igaz? Bármit mondasz, megteszem. Így van? Így van? Így van? Beütni a mennybe csak követőknek lehet. Senki nem fog beütni a mennybe, aki nem követi Krisztust. Nézzétek, a menny egy helyen van nyitva. A mennyen egyetlen ajtó van. A mennyen nincs több ajtó. Tehát nem lehet, hogy majd lesz valahogy. Majd megpróbálom bemenni, hát tapogatunk a falnál, aztán majd csak megtaláljuk. A mennyen egy ajtó van. És oda az utat csak Jézus Krisztus tudja. És hogy téged hogy fog oda vezetni, az azon múlik, hogy figyelsz az ő szavára. És figyelek az ő szavára. Hogy ráhallgatok-e tényleg. El vagyok-e kötelezve arra, hogy tényleg azt teszem, amit ő mond. Mert csak azok a tanítványai. Az összes többi nem Krisztus tanítványa. A Krisztus tanítványai arról ismerszenek meg, hogy nem válogatnak az ő szavában. Hogy ez tetszik, az nem tetszik. Ez jó kijelentés a Bibliában. Hát ez annyira nem tetszik nekem. A Krisztus tanítványai azok készek feladni az ő saját életüket, egójukat minden nap. Mert megértették, hogy győztesek akkor lehetnek, ha Krisztus szavára figyelnek minden nap. Akkor tudunk erről a táborhelyről, erre a táborhelyre jutni, és közeledni a menny felé, ennyit, egyik nap reggelétről a másik nap reggelére, ha figyelek az ő szavára, és követem őt. Ahova ő megy, én is oda megyek. Amen. És ahova ő megy, én is oda megyek. Oda tartok. Oda haladok. Amikor Ézsaiás ezen gondolkodik, és így elmélkedik, akkor azt mondja itt, hogy 10. versben, 63. és 10. verse. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Volt bennem most egy imádság, amikor ezen gondolkodtam, hogy amikor Krisztus lejött erre a földre gyermekként, akkor megnyílt az ég. Amen. Áthatolt az egeken. Így olvassuk. Így van? Megnyílt az ég. És ha Krisztus gyermekként lejött erre a földre, akkor ezzel a húzattal, ami ezen a kinyíláson, nyíláson volt, kiesett egy pár angyal. Először egy, aki ott beszélt a pásztoroknak, az egész kórus kiesett onnan, kinyílott a menny, és utána néztek. Ez az első mennyei születésnap. Az angyalok meg a pásztorok ünnepeltek ott, meg ugye az első karácsony volt, ami itt történt, és mi is így ünnepeljük Krisztus születését, amikor megemlékezünk erről, persze. Amikor Krisztus ünnepeljük karácsonykor, akkor, mint ahogy nekem sem tipegőt hoznak a 38. születésnapomra a családban, hogy tyúgyulok, édesem, a kisfiam, jaj, de cuki lesz ez a kis tipegő neked. Ugye nem így gondolkodik rólam már édesanyám, hanem hát ugye egy felnőtt ember vagyok, és mi is úgy gondolkodunk Krisztusról, amikor ünnepeljük a születésnapját, hogy őt már a Golgotán keresztül, feltámadásra, dicsőségén keresztül látjuk, és látjuk, hogy ő a király, a király és uraknak ura. És amikor a születésnapját ünnepeljük, akkor nem egy csecsemőbe gondolkodunk, meg egy jászolba, meg kis szerencsétlen magat, egy kis tyutyulu-putyulu, hanem Isten fia, a megváltó, a messiás, akinek rá van írva az övére király, a királya, uraknak ura. A hű és igaz. Amen. És lássátok meg, amikor megnyílt a menny, akkor kijön Krisztus. És akkor azt is látnotok kell, hogy Jézus lejött erre a földre, és oda megy bemerítő Jánoshoz a Jordán pusztájába. Jordán pusztáján keresztül, halleluja, de ez majd jövő héten. Jordán pusztáján keresztül, és azt mondja, így illik hozzánk, hogy bemerítkezzem. A bemerítkezés nem a baptistáknak a kitalációja, nem egy olyan vallás, a szokás, amit mi majd most azonosítjuk magunkat, na mi vagyunk a baptisták, mert bemerítkezünk. Ezt felejtsétek el, semmi köze ehhez. A bemerítés az Istennek a rendelése. A Krisztusnak az első cselekedete és a Krisztus követés első lépése, engedelmesség lépése. És amikor bemerítkezik, akkor ezen a megnyílt égen keresztül leszáll a Szentlélek galamb formájában ő rá, és az Atya megszólal, hogy íme az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Amen. A megnyílt mennyen keresztül. Aztán, amikor Jézus fölmegy a megdicsőlés hegyére, a megnyílt mennyen keresztül, és a dicsőség ráragyog, és akkor megint megszólal a mennyben az Atya, írj, mert az én szerelmes fiam, őrá hallgassatok, őt kövessétek, őrá figyelmezzetek. És az Isten ezen a megnyílt égen keresztül, amin keresztül elment Jézus Krisztus, azon keresztül elküldte a pártfogót, a Szent Lelket, ami számunkra, aki által jelen van az Isten közöttünk, és aki által ez a fajta isteni szó és kijelentés minden napos lehet az életünkben. Minden napos lehet az Isten vezetése az életünkben, a Szentlélek Isten által. Ezen a mennyit égen keresztül szállt le az Istennek a Szent Lelke pünköskor, és jött el. És erre mondja Ézsaiás a 10. versben, profétikus módon, ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították a Szent Lelkét. Az Isten szellemének a szomorúsága az, amikor nem hallgatunk a szavára. Keresztény emberek akkor szomorúak, és akkor keseregnek és kesérőek, amikor nem hallgatnak a Szentlélek szavára. Amikor a Szentlélek szavára nem hallgatunk, akkor a Krisztusra nem figyelmezünk, a Krisztust nem követjük. Szükséges az, hogy ezen a húsvéton is legyen bennünk egy imádság. Uram, akarok hallgatni a Szent Szellemet szavára. Drága Szent Szellem, én nem akarlak megszomorítani. A Szent Szellem azt jelenti ki nekünk, amit hallott. Amit Krisztus mondott. Krisztus beszédeit jelenti ki nekünk. Ugye, hogy az angyal szólt a pusztában a zsidó néphez, és az angyal által szólt az Isten, olyan módon szól most, és emlékeztet bennünket a Szentlélek Krisztus szavaira, Krisztus tanítására, Krisztus beszédére. És kész minden nap bennünket emlékeztetni erre. Amen. Egy kulcs van. Nyitottnak kell lennünk, hogy szóljon hozzánk. És olvassunk el a Szentírást. Minden nap. Egyetlen titok van. időt szánni arra, hogy a Szentírás megszólaljon. A Szentíráson keresztül megszólaljon az Isten. Megérintsen benne a szívünket. Nem érzelmekről beszélek. Szóljon az Isten igéje. Szóljon az Isten szava hozzánk. Formálja a gondolkodásmódunkat. Formálja az életünket. Keressük az Urat. És lehet, hogy ehhez az kell most a következő időszakban, hogy több időt kell odaszállni erre, mert nem volt idő arra, hogy szóljon az ige. Hogy talán túl gyorsan mentek ezek a dolgok, és nem tudtam elvenni szót az Istentől. Lehet, hogy változtatni kell dolgokon azért, hogy változzon ez a fajta figyelés az Istenre, Istenre való figyelés az életemben, és egy szomorú keresztény legyek. A szomorú kereszténységnek az oka az, hogy nem hallgat az ember a Szentlélekre. A boldog kereszténység kulcsa az, ha valaki hallgat a Szentlélek szavára. És így hallgat Krisztus beszédére, mert minden nap a közel kerül a célhoz. Hát milyen kudarcos élmény az, amikor valaki csak körbe-körbe megy. És megint még körbe-körbe, és itt már jártam. Még körbe, és tudod, hogy megint oda fogsz jutni. És elérkezel, itt már jártam. Most mentünk Norvégiába, a repülőtér felett 3,5 órát körözött a repülő, mert köd volt. És kinéztünk, hát szép táj. Megint kinéztünk, mintha itt már jártunk volna. Megint kinéztünk, itt már jártunk. És itt köröztünk körbe-körbe. Ugye, ilyenkor egy jó dolog van, ha ott vagy, és akkor, amikor Isten mondta. Akkor nem aggódsz a szívedben, mert végülis, ha elfogy a kerozin, akkor előbb-utóbb leesel, érted? De valahogy landolsz. Csak nem mindegy, hogy hogy. De a szívedben békesség van, ha ott vagy, és akkor vagy ott, amikor a Szentlélek mondta. Amikor Krisztus szólt. És afelé haladsz, amifelé jól visz. Mert akkor tudod, ha vége van, akkor itt az idő. Lejárt. Megyünk haza. Ha azonban nem akkor vagy ott, amikor Isten mondja, akkor tör ki a pánik. És mondja, jaj, imádkozzunk, jaj, könyörögjünk, jaj, jaj, mi lesz, jaj, jaj. És elkezdesz pánikolni. De hogyha akkor vagy ott, amikor az Úr mondta, akkor tudod, hogy haladok hazafele. Tehát ha most eljött az idő, hogy innentől horizontális pályáról vertikálisan megyünk, akkor kész vagyok. Amen. De csak akkor fogod tudni mondani, és akkor fogom tudni mondani, hogy ott vagyok, és akkor vagyok, ahova engem a Szentlélek vezet. Mert akkor tanítványok Krisztusnak, és tudjátok az a híres mondást, a zsidó mondás, hogy a tanítvány az az igazi tanítvány, akinek rajta van a rabbinak a pora. És a rabbi pora akkor van rajtad, ha annyira közel mégy hozzá, hogy hallod, amit tanít. Mert érdekel, mit tanít, mit mond. Olyan közel mégy hozzá, hogy amikor fölveri a lába a port az úton, akkor az rád száll, mert olyan közel mégy hozzá, hogy halljad, amit mond. Nem távol, a haverokkal röhögcsész. Mi is tanítványok vagyunk, ott a mester jól előre szaladt. Nézzétek, fiúk, hanem közel vagy hozzá, buzgó vagy, keresel az Urat, akarod hallani az ő hangját. Így van. A tanítványról tudni kell, és ez egy másik fejezet, hogy van egy mestere. És a zsidó embereknek a tanítványa volt valaki, valakinek odaköltözött a házába. Ott lakott vele. Oda szánta a pénzét, az idejét. Az életéből éveket szánt oda. Ott hagyta a munkáját is. Hogy szolgálja a rabbit. Szolgálja a mestert. Külön fejezet, nem akarok ebbe belemenni, csak ugye a tanítvány az, aki követi a rabbit. Ugye Elizeusnak a szolgálata az volt, hogy öntött Élés kezére vizet. Ahogy mondta egy atyafi most a héten, karragatta a főzeléket. Míg Élés oda volt prédikálni, Elizeus főzött a konyhába. Ő volt a konyhalány. Egyszer sorsan a Bibliában, hogy azt mondta Elizeus, hogy fúj, mikor leszek már én is rabbi? Még egy kis időt ki kell várjak. Kavarom ezt a vacak főzeléket. Nem, minden nap ezt csinálta. Kavarta a főzeléket, akkor megjött Illés, meg most öntött kezére vizet, elkészített a helyet, és akkor leült mellé, és Illés tanította. Beszélt. És hogy tapasztaltam el a kenetet, hogy kaptam el a kenetet, Elizeus? Ott volt Illés nyomába. Amen. Hogy lépett be a szolgálatába, Elizeus, Illés szolgálatába? Úgy, hogy ott volt a nyomába, nem hagyta. Rajta volt a pora. Igaz? Látta elmenni Illést tüzesszekérem, és átvette a szolgálatát ennek a tanítónak. Tehát azok az Isten fiai, akik hallják a Szentlélek szavát. Hallják az én hangomat. Az ő hangját meghallani nem nehéz. nem nagy attrakció kérdése. Odafigyelés kérdése, meg közel kell menni. Tehát halló távolságba kell menni. Sok szomorúság jön a keresztény ember életére és szellemére, mert nem hallja a hangot, és megy körbe-körbe. Az elkeserítő, nem? Ha eltelik egy hét, egy év, két év, tíz év, és mindig ugyanott jársz. Elteltek az évek a hívő életedben, és még mindig ugyanott tartasz. Az azért csüggesztő dolog tud lenni, nem? Nem az? Zsidók 20 éves kortól fölfe belehaltak ebbe a körbe-körbe mászkálásba. De nekünk nem ez az elhívásunk. Aztán, amikor Ézsaiás ezeket a dolgokat megérti, belátja a szabadításnak a kulcsát, a Krisztust, meglátja az ítéletnek a súlyát, meglátja az Isten irgalmának lehetőségét, akkor elkezd így vágyakozni az Isten után. Azt mondja, hogy 11. vers, Ézsaiás 63-ban a 15-ös versig. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki tengerből kihúzta nyájának pásztorát? Rádöbben azt mondja Ézsaiás, hogy hú, hát elszakadtunk attól, akinek volt hatalma a Nílusban megmenteni Mózest. Egy kis kosárba tették bele, és volt valaki, aki kihúzta erős kézzel. Nem a fáraó lánya húzta ki Mózest, Isten húzta ki. A fáraó lányának keze által. Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van az, aki szent lelke ken fel, és hív el szolgáltatókat? Hol van, aki isteni erővel tölt meg embereket? Isteni tűzzel tölt meg embereket? Azt mondja Ézsaiás, nem látom a tüzet az emberekben. Nem látom a tüzet a követőkben. Hol van az Uram? Hol vagy Istenem? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint lovat a pusztán, meg sem botlottak, mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Halleluja. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezze magadnak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad? Miért maradt távol tőlem? Ugye ez egy vágyakozás. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy Isten szelleme, amikor rászáll az emberre, akkor megnyugszik. Még Isten szellemének kijelentése megjön az ember életébe, egy kérdésekkel teli élethelyzetben, egy viaskodásban, egy tusakodásban, azt mondja, Isten szelleme rászáll, és megnyugszol. Megbékül a te szellemed. Hol vagy Istenem, aki meg tudod békíteni az én szellememet? Annyi minden kavarok bennem, annyi minden zakatol az elmémben, hol vagy? Ki meg tudod ragadni Mózes karját, és a vörös tengert ketté szakítottad. Ketté hasítottad. És ugye a 114. Zsoltárban, aki vizet adtál a kősziklából, hol vagy? Hol van a te irgalmad? Hol van a te könyörülő kegyelmed? Milyen fantasztikus imádság, Isten keresés. Aztán 16-os versben ugye lebomlik minden a próféta személy előtt, és a hithősökön túl, az atyákon túl belát a mennybe, a mennyei válaszokat hall, azt mondja, hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk, Uram, te vagy a mi atyánk, ősétől fogva, megváltónknak nevezünk. És mit mondja Jézus Krisztus? Fülöp, aki engem lát, látja az atyát. Fülöp, aki engem lát, látja az atyát. A megváltóban az atya jött el, az atya szeretete jött el, Isten megkeresése jött el. Húsvétkor Isten szeretete mutatkozik meg a halálban, a szenvedésben. És tudjátok, látnotok kell azt, amikor olvastok mártíroknak történetét. Könyvekben azt lehet látni, dicsőítve Istent haltak meg. Örömmel a szívükbe haltak meg. Miért van az, hogy Jézus Krisztus szenvedése és gyötrése között halt meg? Róla nem azt olvasom, hogy énekelve halt meg, hanem szenvedett és küszködött és kínlódott és harcolt, amikor a Gecsemáné kertben volt, és tusakodott. És azt látta, hogy nagy teher volt rajta, amikor viszi a keresztet. Összeszakad alatta, elesik háromszor is a Golgotán. Mikor megy fel a Golgotán, miért van az, hogy Jézus nem azt mondja, halleluja, halleluja, szuper, most meghalunk, megyünk a mennybe. Miért van az, hogy Jézus nem úgy halt meg, mint István? A vértanú, az apostolcselekedetek 7. részben, amikor azt mondja, íme látom a megnyílt eget. És az emberfiát állni az Isten jobbján. Azt mondták, azt mondja, az igen, ugye Pál ott volt, és mondta Lukásnak, elmondta, hogy mi történt. Mert sokszor elmesélte nekik, elmagyarázta, hogy tért meg, és milyen mélységben szabadította őt ki az Isten. Milyen könnyűlő irgalommal kereste meg az Isten, a szabadító Isten, aki népét erős kézzel hoztak Egyiptomból. Aki erős kézzel húzta ki Mózest, és töltött be Szentlélekkel. És Pál elmagyarázta ezeket a dolgokat, mit látott, amikor István ott állt. Azt mondta, olyan volt az arca, mint az angyalé. Miért van az, hogy Krisztust megtörtnek látjuk? Vér verejtéket hullajt a Gecsemáné kertben, és fájdalom, gyötrelem járja át, a szenvedéseiből kellett megtanulni az engedelmességet. Miért van ez? Mert ő megtapasztalta azt, amit neked soha nem kell megtapasztalni. Hogy a te bűneid súlya elválasztott az Istentől, rászakadt a bűn súlya, és amikor beletekintett a jövőbe, látta az Isten ítéletet jönni az embervilágra, látta a búsult haragot, amely jön az emberek világára, látta azt a borsajtot, amit neki kell taposnia. Belátott a jövőbe, látta a lelkeket, az embereket, látta az idegbeteg apukákat, a tönkrement házasságokat, a gyermekeket, a csecsemőket, látta a magyar embereket. És rajta volt ez nagy teher, Istenem. És amikor ezzel a szemmel kezdett látni az embereket, és nézel a világot, akkor nem felháborodsz rajta. Azt mondod, Uram, hogy tudnám megmenteni őket? Hogy mehetnék oda hozzá, hogy imádkozzak értük? Hogy mondhatnám az evangéliumot? Hogy húzhatnám ki őket a te hatalmas kezeddel? Hogy lehetne velem a te hatalmas kezed? Az én karommal, Uram, hogy megfogjuk őket, és kihúzzuk onnan őket? Egy más szemléletmód. Amikor Krisztus imádkozik a Gecsemáné kertben, ő végig látta az egész ügy történetet, látta az emberek tömegeit, akik jönnek hozzá, és megszabadulnak, látta a tanítványokat, akik valamikor követték őt, de elkolbászoltak másfelé, és elvétették az utat. És az maradt neki, jaj, hol van Isten hatalom, hol van Isten békessége, hol tartok? Én üres vagyok, olyan unott vagyok. Mert nem figyelnek rá, mert nem igazán tanítványai a Krisztusnak, mert nem hallgatják a szavát, nem figyelnek rá, nem látnak szemével. Krisztus ezért halt meg gyötrelmek között. Mert ő neki nem maradott az meg, hogy a megnyílt égen keresztül belásson a mennybe, mint amely neked megaratik, vagy nekem. Ha kicsit kinyitod a szemedet, akkor belátsz a mennybe. Isten kinyitja neked a Szentíráson keresztül, kinyitja a Szentlélek által a mennynek a valóságát. Oda tartunk. És amikor látod a célt, hogy merre halad a te életed, vagy az én életem, látom a célt, akkor tudom, hogy minden nap oda megyek közelebb. És de egy célom van, hogy minden nappal közelebb jussak a mennyhez. És egy célom van, mivel tudom, hogy lesz egy ítélet, hogy Isten taposni fogja a búsult haragjának sajtóját, tudom, hogy ha meg nem tér, elkárhozik. Isten ítélete fogja sújtani. Mivel ezt tudom, ezért megpróbál megmenteni őket. Imádkozni értük. Nem kiakadni, felháborodni. Mekkora változás az én szívemben, az én szemléletmódomban. Amikor Isten így vált, átváltja a gondolkodásmód a szívemet. Akkor látok egy élethelyzetet, látok egy apát tiszta idegbetegen, szídni a gyerekét, szídni a feleségét. És azt mondom, hogy lehet ilyen? Vagy Istenem, nélküled él. Ki tudja, milyen terreket hordoz, mennyi adósságon a vállán. Ki tudja, mennyit lopott vagy csalt és hazudott, és mennyi nyomor van ebből az életében. Ki tudja, hány nővel van dolga a feleségén kívül? Ki tudja, milyen űzöttség van a szellemén, a lelkén? Uram, bárcsak megmentenéd. Bárcsak könyörülnél rajta. Bárcsak megszabadítanád. Bárcsak kihúznád erős kézzel, erős karral. Ez a húsvét győzelmének üzenete. Hogy Isten fia, a Názáreti Jézus Krisztus, a Mester, aki tudja az utat haza. Az Isten fia, a Názáreti Jézus Krisztus, aki kinyitotta az ajtót. Egy ajtó van a mennyben, menjen, de az nyitva van még. A mennyben nyitva egy ajtó. Ez az ajtó Jézus Krisztus. A mennyben vezet egy út. Ez az út Jézus Krisztus. Mondtam ennek a muszlim fiatalembernek, mondta, hogy de hát mi elfogadjuk Jézus Krisztust, a nagy proféta. De Mohamed, nálánál is nagyobb. És mondtam neki, tudod, aki az emberek közül jön, az ugyanolyan bűnös, mint minden más ember. Meghalnia magáért lehet, és kell. Amikor valaki a mennyből száll le, az bűntelen és tiszta. Ő veheti föl az emberek bűneit. És ez a különbség Mohamed és Jézus Krisztus között. És a fiatal emberünk akupunktúra ide, kínai filozófia oda, gondolkodott. És Isten erős kézzel megragadta a szívét. Elkezdett benne dolgozni. Nem tudom, hogy tennek a napjaik Magyarországon, de az Úr, hogy küldjön még hozzá olyan szolgákat, akik tudnak látni az Isten szemével, a Krisztus szemével. És megértik azt, hogy az élet nem csak annyi, amit minden nap látsz, vagy élsz. Sokkal több annál. Van egy távlati célunk. És azon túl is van világ. Lesz azoknak is, akik itt maradnak. Azon túl is. És neked is, aki Krisztus követed, azon túl is van. Nem csak a mindennap élet az, amiben élsz és mozogsz. Haladsz valahová. Ha Krisztus követed, akkor a menny felé haladsz. Ha nem Krisztus követed, mégy körbe-körbe. Hány év telik el emberek életében feleslegesen? Mert mennek körbe-körbe. Nem tudják elhagyni a bűneiket. Nem tudják igazán átadni az életüket Jézus Krisztusnak. Nem tudják igazán letenni az életüket Isten kezébe. És mennek körbe-körbe. Kicsit közelebb kerülnek Krisztushoz, aztán meg távolabb. Majd megint közelebb kerülnek, de csak úgy látótávolságban. Nem adják át az életüket neki, csak úgy kicsit közelebb. Úgy megnyugszanak egy kicsit. De a békességet, amelyet igazán lehet tapasztalni azoknak, akikre rászáll Isten szent lelke, hogy hallják az Úr szavát, akiket megszabadított a bűneikből, és követői életek a Krisztusnak, tanítvány életek Krisztusnak, azt nem tapasztalhatják. Azt nem érhetik át. Csak azok, akik valóban leteszik az életüket Isten kezébe. A 17. verstől miért engeded, Uram, hogy eltévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy szívünk kemény legyen, s ne féljen téged. Fordulj szolgáit az örökséget törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolta a szent helyedet. Aztán ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Milyen megdöbbentő távolságba lehet szakadni az Istentől. Azt mondja Ézsaiás, hogy valamikor dicsőiteteket vittél véghez az életemben. Valamikor buzgósággal szeretett téged, Uram. Valamikor mindenre kész voltam, érted? Hova szakadtam el tőled, Istenem? Hol tartok? Hol járok? Könyörű rajtam. És akkor van egy ima a végén, ami a vers ébredés imája volt, és ennek az imának a hatására ezt keresték a verszi emberek, ugyanis hallották Isten csoda dolgait a nagyszülőktől, dédszülőktől, és már azt gondolták, hogy mese az egész. Hogy Isten valóban meg tud látogatni nemzetet, meg tud látogatni embereket, meg tud szabadítani embereket. Már kételkedtek, hogy nem is igaz, talán nem is igaz. De így imádkoztak. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. És hadd mondjam nektek, hogy ez megtörtént. Isten szétszakította az eget. És olyan rést ütött rajta az egek egein, amelyet csak ő zárhat be. Rajta kívül senki. De amit ő kinyitott, azt emberben nem zárhatja. Se démon, se sátán, senki más. Az ki van nyitva. Jelen pillanatban a menny ki van nyitva. Azt mondja a Biblia az apostolok cselekedetei első fejezetében, ha odalapoztok, meg is tudjuk nézni, apostol cselekedete első rész 9-11-es verség. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett és felhőt akart előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. És ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. És Zakariás 14. 4. versben szól a második eljövetellel kapcsolatban. Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az Olajfák hegye pedig középen ketté hasad keleti irányban. Egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, másik fele délre mozdul el. A Biblia azt mondja, és arra tesz tanúbizonyságot Lukács is, aki utána járt a dolgoknak, hogy a tanítványok látták Jézus Krisztus elmenni a mennybe. Onnan lejött el a földre. Látták azon az úton elmenni, amelyet nekünk készített. Látták azon az ajtón bemenni, aki ő maga, a mennybe. És az angyal azt mondta a tanítványoknak, ne féljetek, vissza fog jönni. És a Biblia azt mondja, hogy mikor visszajön, nem olyan lesz, mint a betlehemi jászolban a kisgyermek. Hanem olyan lesz, hogy megszakad a hegy alatta. Megrendülnek a halmok. És ne felejtjétek el, amikor Jézus Krisztus meghal a kereszten, megrendül a föld. És a Biblia azt mondja, hogy még egyszer megrendítem nem csak a föld, hanem az eget is. Amikor Krisztus vissza fog jönni, olyan mértékben rázza meg ezt a világot, hogy mindenki számára egyértelmű lesz, hogy ő az Úr, a Krisztus, a király. Lásd meg, van egy út, és megvan nyilva az ég a te számodra, hogy szót hallj az Istentől. És azért szól Isten hozzánk, hogy kövessük Jézus Krisztust, a Szentlélek szavára figyelve, amely az igéből jön, az írásból jön, a Szentlélek ugye megeleveníti az igét számunkra, és ez a követés pedig legyen bennünk az, hogy minden nap közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, ahol haladunk, a menny felé. Minden nap Jézus Krisztus követjük, és ahogy ő fölment a mennybe, mi is úgy megyünk föl. Ahogy őt látták, elmenne a tanítványok, egy napon mi is úgy megyünk hozzá. Hogy az elragadtatásban, vagy pedig amíg a letesszük itt földi életünket, porsátorunkat, ugye porból vétetett, a földből vételett Ádám, Isten szelleme, keltette őt élet és élet élő, lélek élő nefessé. Tehát Isten igéje azt mondja, nyitva van a mennyben az ajtó. És el van készítve az út. Ne körbe-körbe. Ne körbe-körbe menjetek. Hanem kövessétek Krisztust. Kövessük Krisztust. Az a szemléletmóddal, amely túllát a mindennap életnek a nyűgein, bajain, a kívánságain, a szükségein, amely olyan érdemi, amelyben benne van az áldás, az engedelmességre való válasza az Istennek. A mennyi áldás, gondviselés, győzelem, azt mondja, ellenségeidben rettegést támasztok, azt mondja Isten igéje. És kiűzöm őket előled. Bárhol vagy, bármilyen nehézségen nézel szembe, ha Krisztus követed, Isten erős karja fog megtartani, és vinni előre. Nem mint a buldózert, amikor szeretettel kell lenni, és szeretett szemével kell látni az embereket, akik a halálba mennek, hogy tudjunk úgy imádkozni értük, hogy Krisztus látta az örökkévalóságot, az ítéletet is. Látta az üdvözültek seregeit, és látta azokat, akik a halál felé tartanak. Az Úr áldja meg titeket, minket egy ilyen megújult szemléletmóddal. Megszabadulva a bálványoktól, megszabadulva a körbe-körbe, az engedetlenség köreitől, és tegyük le az életünket az ő kezébe, és mondjuk azt, Uram, akarok a te szabadra figyelni. Kész vagyok változtatni az életemben, a szokásaimon, ha arra van szükség, hogy halljam a te szabadat, hogy szólni tudj hozzám. Én nem akarok elaludni, Uram, amire visszajössz. Nem aludni akarok, Uram. Én éves szeretnék lenni. Tűzben akarok égni. Szeretném az én kezemet, és megfográd, mint Mózesét. És ketté választanád a dolgokat. Megtörnéd az ellenség erejét. Hogy emberek szabaduljanak ki, és térjenek meg az Úrhoz. Amen. Törökök is. Halleluja, muszlimok is. Dicsőség az Úrnak. Amen.